Sziasztok! Én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. A mai adásban két témáról fogunk beszélgetni, a baloldal helyzetéről és a politikai szorongásról. Az első téma a vendége már itt is van velem, Böcskei Balázs, politológus, az IDEA intézet vezetője. Szia Balázs, köszönöm, hogy eljöttél.
Szia, köszöntöm a nézőket.
Kezdjük azzal, hogy 2019-ben több cikket is írtál, amelyek azt járták körbe, hogy miért nincs sikeres új baloldali párt. Azóta már elég sok év eltelt, elég sok idő elmúlt, és azt látjuk, hogy nem csak új baloldali párt nem született, hanem a meglévő liberális és baloldali pártok is azért veszített a népszerűségükből. Mik voltak azoknak a cikkeknek a fő állításai és a fő kritikái? Hogy foglalnád össze a nézőinknek?
Az a cikk talán, amire különösen élesen van az emlékezetemben, és talán utalsz te is, ez egy 2019-es, a címje is ez volt, hogy miért nincs új baloldal Magyarországon, és talán megengedte magamnak azt, hogy miért nem is lesz egy darabig. Lehet, hogy valamilyen alcím is dolgozott benne. Sok más között az volt az egyik érv, hogy a magyar társadalom abban az időszakban az a baloldali agenda, ami kifejezetten emberjogi elemeket is, a kibontakozó, de akkor még nem élesen jelentkező, de látszott, hogy zajlik az elméleteknek az importálása nyugatról, tehát kifejezetten identitáspolitikai fordulatot, aztán a hagyományos rendszerváltásnak a veszteseit itt szokták ezt a zsurnalizmusban megfogalmazni, tehát már az alsó középosztálynak generációsan újra termelődő rétegét is integrálni akaró baloldal. Aztán azok a fiatalok, akik hogy a műsornak a másik címe is utalja, hogy a szorongásban vannak, tehát egy egészen más érzelmi, kognitív, mentális neoliberalizmussal összefüggésben, attól függetlenül érzelmi állapotban van, tehát mondtam csak három társadalmi csoportot, aztán vannak a kifejezetten sérülékenyek, a nők, a menekültek, bevándorlók, halléktalanok, tehát a korabeli új baloldali agenda olyan szintű integrációt kívánt magának, mármint olyan értelemben ezeket mind-mind beszólítani az együttműködésbe. Ugye a korabeli minta a Podemos volt, amely pártnak sikerült ideig óráig ezeket a különböző neoliberalizmus veszteseit integrálni. Szokták ezt mondani, hogy az egyenértékűségeknek a láncolatát létrehozni, és hogy ez Magyarországon is, ez a modell lehetséges. Magyar társadalom, nem vagyok rétegződéskutató, de talán annyira jól olvasom őket, hogy ennél sokkal individualizáltabb. A magyar társadalom nem, hogy a jóléti állam lebontását kell védeni, hanem, vagy a lebontását kell megakadályozni, hanem a jóléti államnak a felállítását kell. Ez egy fogyasztás megélni akaró társadalom, tehát a neoliberalizmus sok tekintetben nem is problematizálódik az embereknek a fejében. Olyannyira így van, hogy azt most elmondhatom, hogy a napokban zárult le egy kutatásunk, amit a Friedrich Ebert Stiftung megbízásával készítettünk, 17 és 29 éves kéggallérosokkal készítettünk kvalitatív és kvantitatív felmérést, és nem problematizálódik olyan élesen a kapitalizmus, mint az egy ilyen baloldali pozícióból kereslet-kínálati alapon indokolta és szükségessé válna, vagy gondolnánk. Szóval, hogy mindezek együttállása okán azt gondoltam, hogy az a fajta egyenértékűségeket egy táborba, a veszteseket és a vesztességeket egy táborba integráló politikának nincs meg ma az alapja, és nincsen meg a szervezeti módja. Ez a társadalom sajátos fejlődési úton ment keresztül, ez nem egy nyugati társadalom, ilyen értem az nyugati elméletek importálása, az korlátozottan lehetséges csak, tehát csak annyiban érdekesek ezek a Podemosok, hogy mennyire működik ott, és sokkal inkább az az érdekes, hogy mennyire nem működnek itt. Hajlamosak vagyunk, amikor kampányt csinálni, azt nézzük, hogy hogyan kell sikeres kampányokat csinálni, és akkor a sikeres kampányokat nézzük. Legalább olyan érdekes annak az elgondolás, hogy milyen, amikor egy kampány sikertelen, és szerintem az, hogy az új baloldal miért van most már jó ideje, talán a rendszerváltás óta, hiszen a politikai baloldaltól nem jött létre más szervezet, annak szerintem sajátos magyar okai vannak, sajátos értelmiségi pozíciókai vannak, sajátos magyar társadalmi szerkezet okai vannak, és 2010-et követően kampányról kampányra megtapasztaljuk azt, hogy miközben a két kampány között harapjuk és vágyjuk az ideológiát, mikor jön a kormányváltás, nem kormányváltás kérdése, akkor mindenki megkövül ugrás, az ideológia ugrás közben.
De ezt ezekben a cikkekben is problematizáltad, meg most is mondtad, hogy a nyugatról importált receptek nem biztos, hogy ugyanúgy fognak működni Magyarországon, de azért ez a tudás, ez úgy emlékszem, hogy megvolt, és többek által képviselve volt, hogy nem érdemes ugyanazokat a mintákat megpróbálni itthon. Mégis úgy látod, hogy ez nem volt elég széleskörűen elfogadott nézőpont?
Ez az én tapasztalatom, aki nem volt ezeknek a szervezeteknek a része, de kicsit olyan a magyar baloldalnak a története, hogy amikor, akár a kritikai, akár a politikai baloldalt nézzük, hogy amikor megérkezik a mi a cselekvő pozíciába, hogy kiket kellene és hogyan kellene csinálni, akkor elindul ezen az úton, és mindig való út közben megáll. Tehát, hogyha amikor mi volt ez a törésvonal akkor, ami kélesedött 19-ben, aztán a menekült migrációs viták és krízis kapcsán különösen kéleződött, hogy az individualizálódott szempontokat kell szem előtt tartani, vagy a közösség elvi logikát kell szem előtt tartani. Tehát a politika épülhet, a baloldali politika épülhet-e arra, hogy az egyénből indulunk ki, az elismerés felől indulunk ki, vagy igenis az osztálykérdéseket, az újraelosztási kérdéseket kell problematizálni. Ez a vita, ez állandóan végigkíséri a baloldalt, a hazai meg a nemzetközi baloldalt. Az esetek egy nagy jelentés részében ezeket egy pártban nehezen lehet integrálni, úgyhogy ezekből egy nagy párt legyen. Tehát érdemes mindig nézni az ilyen dilinke konjunktúrákat, hogy fú, fantasztikus, most éppen ben vannak a Bundestagban, de ezzel a dilemmával vannak a 7%-os támogatottsága, vagy nem tudják megugrani ezt a dolgot, hogy elköteleződjenek valamelyik irány mellett. Tehát ez kicsit olyan a magyar baloldal története, hogy elköteleződik egy darabig az osztálykérdés mellén, aztán egy picit begyengül és visszatér egy kicsit az identitás politikába. Vagy amikor a liberálisok próbálják meg azt, hogy elköteleződnek az identitás politika, vagy az emberi jogi, inkább azt mondom, hogy a politika individuális felfogása mellett, és utána egyszer csak elkezdenek foglalkozni közösségelvű kérdésekkel. Tehát ezek az inkoherens koherenciák felőrlik a szervezeteket, felőrlik a politikai ambíciókat, felőrlik az ideológia termelő értelmiségnek a saját magához való türelmét, most nem beszélnék semmiféleképpen a nevükben, és aztán ebből az lesz, hogy egy ilyen tényleg ilyen ugrásig el sem jutó oroszlán, ha úgy tetszik.
Igen, és ahogy említettem is, ekkoriban nagyon dinamikus volt azért ez a közeg, és nem csak te, hanem sokan mások is megfogalmazták azokat a kérdéseket, hogy akkor mi a következő lépés, hogyan lenne érdemes cselekedni. Ugye ekkoriban több szervezet is megalakult, és ez a rabszolgatörvény elleni tüntetések ideje, akkor alakult meg a hallgatói szakszervezet is, és rendkívül pezsgő volt az a közeg. Igazából az a kérdésem hozzád, hogy egyrészt mennyire látod azt, hogy mennyire volt jó terepe ezeknek a vitáknak a lefolytatására az, hogy ezek nagyrészt cikkviták voltak, másrészt pedig, hogy nem volt egy túl illúziótermelő pillanat az, amikor ott a rabszolgatörvény elleni tüntetéseken sokan érezhették azt, hogy most sokan vannak egy platformon. Mennyire látod azt, hogy ez egy ilyen illuzórikus helyzet volt?
Az első szempontra, hogy ezeket a vitákat nyilvánosan ezek megnehezítik, vagy éppenséggel katalizálják az együttműködés és a közösen gondolkodás, hogy ez lehet, hogy a nyilvánosság az problémás lehet, tehát nehezítő tényezőre, mi nem gondoltam, de hogyha megengeded, a napokban dobtam ki, édesanyám még költöztek, és a 2002 óta felhalmozott összes népszabadság, életérsődalom, eszmélet, egyenlítő, beszélő és mindenféle folyóirat. És ezek a viták, amiről mi beszélünk, ezek folyamatosan kísérik Szalai Erzsébet megfogalmazásával, ő a 2000-es években a szellemi baloldalt és a politikai baloldalt, az MSZP-t és az azon kívül világot megkülönböztette egymástól. Szerintem ez a megkülönböztetés ez jó, mert újra termelődik ma is különböző entitások meg közösségek mentén. És ezeknek a vitáknak az volt a lényeg, hogy mi a baloldal. Állandóan ezt definiálták a szerep. Én ezeket ilyen posztpubertásként nagyon zabáltam ezeket a cikkeket, alig vártam, de valójában az, amit, hogyha visszaolvasom a szöveget, azt látom, hogy a szereplők nem megérteni akarják egymást, nem legyőzni. Tehát nem tudják a szereplők elfogadni azt, hogy a baloldal az nem egy. Ugye annak különböző hagyományai vannak. Igen, annak vannak szociál-liberális leágazásai, igen, annak van, aki csak a kapitalizmust régiesen szólva ez egy ilyen oximoron talán humanizálni akarja, van, aki antikapitalista, valaki globalizációkritikus, valaki eurokommunista hagyományból jön, valakinek az állami elosztás ezt jelenti, valaki ezt az, de valójában van valami közös bennünk, hogy ugyanúgy a világot nem tartjuk ebben a formában igazságosan belakhatónak és megváltoztatónak gondolják. De ezek a viták nem itt zajlanak, hogy na nézzük meg, hogy mi az, ami összeköt bennünket, hanem mindenki egy kizárólagos pozíciót akart magának felvenni, hogy én megmondom, hogy mi a baloldal. A mai napig születnek tanulmányok azzal az irányjal, hogy bebizonyítom, hogy más miben téved. Nem abban, hogy mi a közös bennünk és hogyan tudunk, hanem én nagyon hosszú elvont cikkben, absztrakció szintjén, a praxistól nagyon eltávolodó cikkekben és tanulmányokban megírom, hogy a másik ember hol olvassa félre ezt meg azt az irodalmat. Ezekből nem tud politika lenni. A jobb oldal nem
azt mondta, hogy nem a vita viszi előre a gondolkodást?
Nem a kizárólagosságra való törekvés viszi előre. A vita az visz előre gondolkodás, ezért van ez a többek között ez a stúdió is. Az, hogyha a versengő, ha az erkölcsi kategóriákat, a politikai normatív gondolkodást nem egymás mellett állónak tekintem, hanem a versengés mentén le is akarom győzni a másikat. Diszkreditálok embereket, mert elfogad egy pozíciót, mert belép az akadémikus szférába, mert csak, idézőben csak szerkesztőséget működtet, mert belép a pártpolitikába, mert nem lép be a pártpolitikába, mert ő mondjuk vidéken elmegy el termelni, és akkor ezeket a pozíciókat nem tekintem ezeket szinergiának, együttműködés lehetőségnek, közös alapnak, hanem azt mondom, hogy ebből a pozícióból, ahobban én vagyok, a másik az már nem baloldali, nem úgy baloldali, és akkor általában inszinuálás zajlik. Ez a rendszerváltás óta a baloldali publicisztikának a zsáner.
És a jobb oldalon ez miért nincs így?
Jobb oldalon, mert belátták, hogy a politika az sokszínűség. Mármint, hogy ezt mondjuk a baloldaliakkal szemben nem érvényesítik, de mondjuk saját magukkal szemben kifejezetten. Tehát valakinek a terrorháza, van akinek a magyarságkutató, valakinek a Veritas, különböző állam, történelem, trianon felfogások, és ez a virág virágozzék sokféle színben. És ezeket a vitákat nem viszik ki a nyilvánosságban, legalábbis, hogyha olvassuk a folyóirataikat, akkor valójában ott is ott voltak, csak ugye van egyfajta aufklérizmus is, hogy a másik oldalnak biztos nem lehetnek olyan színvonalasak az írásai, mint amiket mi írunk. Szerintem volt olyan időszak, amikor ez igaz, meg olyan időszak, amikor ez nem igaz. Szóval ugye a magyar jobboldalnak az volt a projektje, hogy megtörje a, mondjuk a Tellér Gyulát idézve a megalva struktúrákat. És ebben mindenkinek van szerepe és helye. Kultúr területén, társadalompolitikában, gazdaságpolitikában, műfaját tekintve, eszében, tudományban, publicisztikában és a többi. Tehát nem egymást akarják a felek legyőzni, hanem azt mondják, hogy velünk szemben álló, és nem velünk mellettünk álló, aki a dolognak a kulcsa, vagy akivel küzdünk. Na és ez ennek a politikai szorongásnak is az alapja, hogy az együttműködésnek a hagyománya, meg a kizárólagosság és a kizárás nélküli gondolkodásnak a hagyománya nincs meg ezen az oldalon. Ha ez megvan már, és én nem rátok rá, akkor én ennek örülök, de ez az én megélésem.
De akkor szerinted erre rákapcsolódva ez valamennyire lehet a háttérben azok mögött, a mögött, hogy azt látjuk, hogy már másodjára választ magának az ellenzék egy jobboldali vezetőt, tehát Márki-Zay Péter volt ugye 2022-ben a miniszterelnök jelölt, és most úgy tűnik, hogy a legerősebb ellenzéki párt vezetője Magyar Péter önmagát szintén jobboldaliként definiálja. Ez már csak azért érdekes, mert amikor írtad ezt a cikket, akkor nagyon sokakban volt egy olyan meggyőződés, hogy Orbán rendszere kizárólag balról előzhető, és egy markáns baloldali alternatívát kell a helyébe építeni.
Szerintem ez az állítás, finomításra szorul, amit most mondtál, amit idéztél, nem veszítette relevanciáját. Erőből lehet választást nyerni, de a gondolat kormányoz. Tehát, hogy ez a társadalmi integráció az jelentsen valamit Magyarországon. Hogy az ne egy ilyen elvont szociológiai fogalom legyen, hogy ezek a akár a neoliberalizmus, akár az Orbán rezsim, akár ennek a hibrid modelljének a vesztesei egymással ne szemben, hanem egymás mellett álljanak, hogy az osztályképződés, ami lehet, hogy zajlik gazdaságtani értelemben, de a lelkek szintjén nem zajlik, a magyar társam nem érzi úgy, hogy közünk lenne a másik ember bajához, ez kifejezetten baloldali gondolkodás alapján lehetséges. Tehát, hogy ebből a magunk előtt kulminálódó, hát nem, magunk előtt nem tud kulminálódni, tehát abban a politikai állapotban, amiben vagyunk, ami egy, ha így marad, akkor Orbáni, ha nem marad így, akkor poszt-Orbáni. Valóságból nem tud kivezetni jobboldali gondolkodás.
De ezt miért gondolod, hogy ezt már többször nyilatkoztad, hogy Magyar Péter, illetve a Tisza párt az a Fidesz konszolidációja lenne tulajdonképpen.
Mert nem állít mást.
De például a Nemzet Hangja című ilyen kérdőíves, amit a támogatóik körében hirdettek, hogy válaszoljanak ezekre a kérdésekre, ott azért vannak olyan tartalmi, közpolitikai kérdések, amik más irányokba mutatnak, mint amit az Orbán rendszerben látunk.
Vitatkoznék, a családi pótlék emelés és a nyugdíj emelés az nem baloldali intézkedés, hanem az a társadalmi létezésnek a minimuma. Tehát az a probléma, és ezt már hatszor hallottam ezt a gondolkodást, hogy amikor olyan intézkedéseket, amelyek nem az új elosztásról szólnak, hanem arról szólnak, hogy emberek levegőt tudjanak venni, hogy családok létezni tudjanak, hogy nyugdíjasok ne fagyjanak meg, ezeket az intézkedéseket megcímkézzük baloldali intézkedéseknek. Ezeket jobb és baloldali kormányok egyaránt csinálnak.
Én nem azt mondtam, hogy baloldali szakpolitikákat láthatunk, hanem azt, hogy vannak más szakpolitikai ajánlatok is, vagy kérdésfeltevések, mint amit egyébként az Orbán rendszerben tapasztalhatunk.
Attól az még nem lesz baloldali. Ellenben viszont elég markánsan állás foglal a egykulcsos adó kérdésében, és a politikában a mondások mellett legalább olyan fontos a hallgatás. Hiszen ha már a pár évvel ezelőtti vitákról beszélünk, mi volt azoknak a vitáknak a jelezetessége? Biztos ezek közé tartoztam én is. Ha nem, akkor biztos volt olyan privát tér, ahol egészen biztosan jellemző volt rám, hogy felkérdezek embereket arra vonatkozóan, hogy mit gondol a világról. Hát hiszen kizárólagosságra törekszünk, ezért nyilvánvalóan különösen fontos, hogy a másikat csuklóztatni tudjuk. És nagyon élesen definiáltuk, mi azok a szempontrendszerek, ami mentén szeretném meghallgatni a véleményét. Szerintem ez egy jogos állampolgári, szavazópolgári, véleményvezéri, meg mit tudom én, milyen más attitűd. Mert a beszéd nagyon fontos. De a politikában nem csak a beszéd nagyon fontos, hogy mit mondok el, hanem azt is, amit nem mondok el. És amit én Magyar Péterből kihallok, az a hiány. És amikor viszont megszólal újraelosztási kérdésében, amiket nem tesz, de amikor megteszi, akkor egy kulcsos adóba érkezünk meg, akkor azt hallom meg, hogy ez az a modell, ami miatt emberek újra és újra azt gondolták, nagyon helyesen, hogy baloldali, társadalompolitikai gondolkodást tud csak ebből kivinni. De ugyanezt tudnám mondani a kultúrpolitikai gondolkodásában, az interszubjektív, ember és ember, ez való viszony megnyilvánulásában, a nyelv kérdésében nehéz lenne azt mondani, hogy ez a világ ahhoz van közelebb, amitről mi most itt beszélünk, vagy kívánatosnak tartok én, vagy ahhoz, amit posztorbáninak nevezünk, vagy neveznénk.
Jó, egyébként annyi kiegészítést tennék, hogy pont az egy kulcsos adó kérdésében, miután beérkeztek a válaszok, Magyar Péter azt kommunikálta, hogy ez még egy olyan kérdés, ami további vitákra érdemes. De akkor maradva valamennyire Magyar Péternél, azt nyilatkoztad a Mélyvíz című műsorban, hogy elkéstek az ellenzéki pártok azzal, hogy reagáljanak Magyar Péterre, és hogyha egy kicsit hamarabb felébrednek talán, akkor nem zuhantak volna talán ennyire vissza a támogatottságukban. De nagyon érdekel, hogy ezt miért gondolod, mert hogyha egy kicsit visszamegyünk az időben, és látjuk mondjuk az influencer tüntetést, amikor Magyar Péter még nem volt akkora intenzitással jelen a közéletben, mint ma, akkor is az volt, hogy ugyanabban a témában, amiben az influencerek megszervezték a demonstrációt a hősök terére, később volt a Kossuth téren is az ellenzéki pártok által szervezett demonstráció, és azon sokkal-sokkal kevesebben voltak, tehát nem biztos, hogy arról van szó, hogy későn reagáltak Magyar Péterre, hanem lehet, hogy már akkor sem volt meg az a hitelességük, vagy az a társadalmi támogatottságok, ahonnan tudtak volna korán felébredni.
Hát én ezt ebben szerintem nincs vitánk. Amire én akkor is ott utaltam abban a műsorban, az lehetett, hogy mit mond el egy politikusról az, hogyha lefagy, hogyha megdermed. Ugye amikor történt a Magyar Péternek a beszállása a politikában, akkor ugyanazok az adottságok most is itt vannak, politikai stílus és nyelv kérdése, önéletrajz, sajtóhoz való viszony, a másik emberhez való viszony, identitáspolitikai kérdések, liberalizmushoz való kérdés, baloldalhoz való kérdés. A demokratikus koalíció talán késve, ezt most már nem tudjuk sosem meg, hogy ez most késve, vagy ugye, de ugye hogyan kezdte kritikával alá venni Magyar Pétert, az ön életrajz alapján, hogy honnan jött, kicsoda, hogy micsoda, hogy lehet-e egyik pillanatról egy NER-be integráltból hirtelen egyben NER ellenes. Ez a demokratikus koalíció története. A Momentumnak ott volt egy pillanat, szintén, hogy megvédje a liberális pozícióját, hogy a liberális szavazókat maga köré tartsa. Tehát nem szavazatszerző, szavazat megtartó munkája lett volna rávilágítani, hogy értjük a kormányváltás szándékát, és talán még tudunk ebben együtt gondolkozni, de ennek én vagyok a liberális pozíciója. De ezt képest nem ezt láttuk, hanem, ja, és akkor nem beszélünk még a párbeszédes politikusokról, hanem azt láttuk, hogy Magyar Péter az úgy közlekedik ebben a térben, hogy nincsen politikai másként gondolkodásnak a felmutatása. Tehát, hogy az, hogy egy politikus, akinek van egy stabil világnézete, értékrendszere, kultúrája, önképe, hátországa, akár szervezeti, akár szavazói értelemben, az lefagy abban a pillanatban, amikor megjelenik egy olyan politikai vezető, aki bár mögött vannak tömegek, de mindannak az antitézis, amire az elmúlt 15 évben küzdött, sőt, ezen a pozíció ellen küzdött, az szerintem egy politikusi alkalmassági kérdés. Tehát ez most szigorúan hangzik, meg ugye a nem cselekvő ember, magyarán én, ezt könnyen mondhatom, de nekem az ott is akkor az egy dermesztő megnyilatkozása volt annak, hogy bizonyos politikai közösség vagy képességekben mennyire van nem emberi tartás, ne értse félem, hanem politikai lelki tartás. Hogy szembe menni saját magam identitásának és politikai közösségem identitásának védelmében azzal, akivel szembe menni egyébként egy kampány erejéig egyébként lehet. Mert az EP kampány még nem a választásról szólt, nem a kormányváltásról szólt, arról szólt, hogy kik vagyunk. Az EP választási kampány az mindig egy ilyen kik vagyunk, mi típusú kampány. Na és ehhez képest Magyar Péterről nem tudtuk meg, hogy ki, de nagyot nyert. A többiekről, akikről tudtuk, hogy kik, azok pedig lefagytak. Igen. Talán igazságtalan vagyok, nem a pártok egy részével, de a végeredmény mégiscsak ez.
De akkor beszéljünk is konkrétan az egyik pártról, a Párbeszédről, mert ezekben a régi cikkekben te írod is, hogy egyébként nem igaz, hogy nincs új baloldali párt, mert hogy a párbeszéd annak tűnik, vagy annak tartja magát, vagy annak tartják mások. Az ő történetüknek mi szerinted a tanulsága a magyar politikában?
Szerintem a tanulság a történetben a kicsit a kérdésedben volt. Annak tartják, annak tartja magát, annak gondolják, tehát hogy mi is az a párt? A pártok választásokon el szoktak indulni. Én ilyen értem, ez szigorú vagyok az ilyen politikatudományi természeti törvényekhez, hogy azok megmérettetőknek. Ez nem történt meg. Ehhez képest ez a párt főpolgármestert, polgármestereket, alpolgármestereket, országgyűlési frakciót ad választásról választásra. Ha már a politika természeti törvényeinél vagyunk, akkor ezt el kell ismernem, mert ez egy kifejezetten jó hatalomtechnikai, politikai zsonglőrködés, kifejezetten jó manipuláció, annak a reprezentációja, hogy sokkal nagyobb vagyok annál, mint amekkora. Tehát tudom azt a képzetet kelteni, hogy rám szükség van. Az Együtt is azt gondolta, hogy szükség van a Párbeszédre, az Összefogásban is azt gondolták, hogy szükség van, az MSZP is azt gondolta, hogy szükség van rá, és aztán mindenki azt gondolta, hogy szükség van rá a Párbeszédre.
Nem Karácsony Gergelyre volt szükség?
Szerintem a Karácsony Gergely nek köszönhet sok párbeszédes politikus egyébként formális pozíció. Tehát, hogy az ő pozíciója az egy erős tárgyalási pozíció volt mások számára is. És nagyjából én ezt tudom elmondani a Párbeszédnek az öt évéről, hát sok más évéről. Ez nem azt jelenti, hogy nem tematizáltak volna ügyeket. Alapjövedelem kampány, voltak politikusai, akik sikeresen hoztak be ügyeket, Szabó Tímea behozza a kórház kérdést, és akkor meg annyit mondhatnék, azért nem mondom, mert vagy nem tudom már, vagy nem emlékszem rá, vagy igazságtalan lenne, de hogy én szigorú vagyok ebben az értelemben, mármint hogy a támogatottságok. Tehát, hogy én tudok-e beszélni egy olyan pártról, amögött akár a társam szerkezete miatt, akár kampány miatt, akár politikai egzisztenciális fondorlatosságok, vagy éppenséggel pozíciófogások okán, de nem méretteti magát, és a választók is ekként tekintenek rá. Szerintem túl sokat beszéltünk az elmúlt években olyan szereplőkről, akikről né nem kellett volna. Szerintem a Magyar Szocialista Pártot immáron ötödik éve, legalább ötödik éve, küszöbb környékén mérik. Nézzük vissza a 90-es években bármelyik mondjuk ilyen beszélgetős műsort, hogy küszöb alatti pártokról mikor volt szó. Na, más kérdés, hogy küszöb alatti pártoknak nem volt frakciója sem a parlamentben. Ha valamit Magyar Péternek köszönhet az ezzel kritikus világ nyilvánosság, az az, hogy ezt a párt struktúrát szétrombolta, ezt a külön alkuknak a világát szétrombolta, de ezt hozzáteszem, ez már rombolódott előtte is. Tehát, hogy Magyar Péter nélkül sem lenne képviselte az MSZP-nek szerintem 26-ban, sem az LMP-nek, sem a Párbeszédnek, és még a Momentumnak is recsegett, ropogott a mérések szerint. Tehát ez Magyar Péter nélkül is bekövetkezett volna az, aminek már évbe kellett volna következnie.
Jó, akkor egy kicsit beszéljünk a Szikra mozgalomról, ami azért fontos szerintem, vagy a Szikra mozgalom története azért fontos, mert azokból a vitákból, vagy azoknak a vitáknak a tanulságaiból jött létre, amiket 2019-ben akkor lefolytattatok, és az is látszik, hogy ennek a szervezetnek nagyon sok kezdeti sikere volt. Különböző kampányokban, ugye Jámbor András is bejutott a parlamentbe, de azóta az látszik, hogy több alapító is kilépett, Schulz Nóra is írt a tapasztalatairól, és az arról, hogy ő mit lát tanulságként ebből a történetből, és ahol látszódnak a törésvonalak, vagy a főbb kérdések, az egyrészt például a bázisdemokráciához való viszony, illetve a képviseletiséghez való viszony. Te hogy látod ennek a két aspektusnak a fénytörésében a Szikra tanulságait? Mit gondolsz erről?
Azt gondolom, hogy a politika az nem egy munkaerőpiaci kérdés. Tehát ezt nem kérdeztük, mert a baloldalról beszéltünk, a liberális pozícióról érdemes egy gondot adni. A Momentum politikusai mutatják a leginkább, hogy amikor a politikát munkaerőpiacként fogom fel, és nem hivatásként, és nem képviseletként, hanem individuális projektként, az el fog halni. Mert abban nincsen egyé válni a politikai testtel. A Szikrát anélkül, hogy rálátnék a belső viszonyaikra, a nyilvánosságban, ami megjelent, azt olvasom én is. De ezek a Szikra körüli viták, ezek a baloldalnak, vagy a kortársnak, vagy a történeti baloldalnak más korban és más ideológiai és elvi viták mentén, de ez egy régi vita, hogy most, amiről kezdtük is, hogy identitáspolitika versus osztályabb alapú politika, újra elosztási kérdések. Ez Kelet-Közép-Európában, ahol a kulturális és a gazdasági törésvonalak nem fekszenek egymásra, és nagyon nehéz ezeket összerendezni. Tehát szolidaritást, együttműködést, empátiát szóval, gondolattal, sok blogposzttal, vagy Facebook poszttal kicsikarni emberekkel tőle nem lehet. Tehát ez egyszerűen oda megérkezik az ember, hogy ezt tudja gyakorolni. Kell ez egy politikai test, egy párt, de hogy amíg Magyarországon ezek a gazdasági és politikai törésvonalak ennyire metszik egymást, addig lehetséges, hogy ez a újbaloldali politika az nem tud egy formációban testet ölteni. Most egy sincsen, tehát ez nagyon metavita, amit most itt folytatok magammal, de lehetséges. Ha jól értem, a Szikra küldi vitákat azok a nyilvánosság alapján, az egy identitáspolitika versus osztály újraelosztási kérdés. Ez az első problematika. A másik, ez a bázisdemokrácia vagy irányítás. Egyszerűen nem tudunk tartósan mutatni olyan politikai szervezeteket, amelyek ilyen deliberatív és közös, és ilyen beszéljük meg közös ügyeinket módon tud dönteni. Mert a politikák nem ez a természete. A politikában döntéseket kell hozni, felelősséget viselnek, emberekre és egyénekre szavaznak, valaki által felmutatódnak a gondolatok, valaki felmutatja azt, amire a közösség megbízza. A közösség, mint olyan, nem mutat meg gondolatot egy kampányban, egy ilyen mediális demokráciában. Tehát bázisdemokratikusan szakkollégiumot lehet adott esetben irányítani. Én voltam szakkollégista, volt bázisdemokrácia, vagy sikerült ez, vagy nem. Ott is ritkábban sikerült az én időszakomban. De hogy pártot, ahol pénzről van szó, ahol erőforrásokról való gondolkodásról van szó, ahol szabadidőről van szó, mert mások ingyen dolgoznak, ahol az információkhoz való hozzáférés korlátozott, és néha korlátozottnak is kell maradnia. Ott kell irányítást hozni, ott kell döntéseket hozni, tehát a politikát azt, abban nem azért szállunk be, mert önmegvalósítást akarunk. Annak ott nincs helye, hogy az egyén az fontosabb legyen, mint a közösség. És én néha ezt tapasztalom az ilyen közösségi működéseken, hogy a politikán kívüli szempontokat akarom a politikán belül érvényesíteni. Legyen ez morális, esztétikai, nem tudom, mentális és minden más. Sajnos a politikának vannak kemény természeti törvényei, és ezeknek megfelelően tud csak valaki sikeres lenni.
Jó, akkor beszéljünk egy kicsit a DK-ról, mert több interjútban beszéltél arról, hogy egy darab magát baloldalinak mondó pártnak van esélye bejutni a parlamentbe, ez pedig a DK, és azt is mondtad, hogy szerinted ez kívánatos lenne egyrészt azért, hogy legyen ellensúly, ne csak jobboldali gondolat legyen a parlamentben, és hogy vannak emberek, akiknek szüksége van baloldali képviseletre, és akkor menjünk szerintem végig ezeken. Nekem az egy kérdés, hogy miért gondolod azt, hogy a demokratikus koalíció hatékony ellensúly tudna lenni egy Tisza kormánnyal és egy jobboldali hegemóniával szemben, tehát hogyha például kétharmada lesz a Tiszának, akkor miben tudnának többet tenni, mint jelenleg, mert most sem tűnnek egyébként feltétlenül hatékony ellensúlynak.
Mit mérjük, mi a hatékonyság kritériuma, nem tudom, vagy mi a mércéje. Szerintem az, hogy legyen egy olyan politikai párt, és most fogadjuk el a DK definícióját a baloldalra, valaki már ezt is vitatja, mert az ő pozíciójából ez egy liberális pozíció. Én meghagyom a politikusoknak az öndefiníciót való jogot. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy valaki definiálja magát annak, aminek ő gondolja magát. Akkor mi a szerencsésebb, hogyha három vagy kettő jobboldali párt dominálja a politika kérdéseit, ügyeit, témáit és az arra vonatkozó keretet, vagy van egy másik gondolat? Lehet, hogy az a gondolat az egy ellenzéki gondolat, de az a gondolatok azok politikai testben jelennek meg. Tehát az értelmiségi politizálás az könyveket jelent, publicisztikát jelent, beszélgetéseket jelent, de kell valaki, aki kihordja ezt a gondolatot. Kell, aki ezt láthatóvá teszi. Ezek mindig a pártok. Szerintem az, hogy Magyarországon egy olyan parlament legyen, ahol nincsen képviselete annak, hogy Magyarország nem csak jobboldali, hanem legalább a szavak, a nyelv és az entitás szintjén megjelenik, ez szerintem kívánatos szempont. Függetlenül, hogy ez most a demokratikus koalíció, ez más párt lenne, akkor is azt gondolnám, hogy olyan posztorbáni helyzet nem állhat elő az én, ahol én állok, ahogyan én a világot nézem, ahol csak jobb oldal határozza meg, hogy mik a politikának a fontos ügyei, meg hogy hogyan gondolkozunk a politikáról. Márpedig ez, ha a DK nem jut be, vagy más pártok nem jutnak be, ez ma így néz neki. Ha még napján, hogyha még a mi hazánk bejut, akkor mondjuk három jobboldali párt esetén, szerintem az nincs ma ellenzéki szavazó, aki kívánna magának, és egyébként a kutatások is ezt mutatják.
De hogyha eljátszunk azzal a szenárióval, hogy adott esetben a Tisza nyer, de nincs kétharmada, és ott van egy erős Fidesz, akit már láttunk ellenzékben, és nagyon dinamikus volt ellenzékben a Fidesz, valószínűleg most is ez következne be, ráadásul sok bebetonozott emberük van, tehát hogyha egy ilyen felállás van, akkor nem az lenne a domináns, hogy úgymond a kormánynak az ellensúlya az az ellenzékbe került Fidesz?
Én baloldali ember vagyok, szerintem nem. Szerintem nem. Ez lehet, hogy a politológia hatékonyság nyelvén és gondolkodásán ez így lenne, hogy akkor, ha van egy erős kormány, akkor legyen annak egy erős ellenzék, és akkor a kis ellenzék, akkor nem ellenzék.
Nekem ez nem csak úgy értem, hogy tudna-e szóhoz jutni bárki, hogyha a Fidesz újra ellenzéki pozícióba kerülne, amikor már láttuk azt, hogy milyen a Fidesz ellenzékben, és elég vitális.
Ennek alapján akkor elégek a két pártrendszerek a világban. Akkor viszont vonuljon ki a Dilinke a Bundestagból, mondjuk néha egyébként van szerepem, főleg ugye, hogy szorosak a választások, meg alkotmánytok, alaptörvényekbe kell piszkálódni, akkor a baloldali pártok ne induljanak a választáson, mert amiről beszélünk, az egész beszélgetésünk kritikai baloldal relevanciája Európában itt és most, ezek a pártoknak az esetek jelentésében nincsen szerepe. Tehát nem az a kérdés, hogy a politikai üzemi és gépezet szempontjából jó-e, hogy bent van a DK, hanem azok számáról, akik nem akarnak egy olyan politikai közösségben létezni, ahol csak jobb oldal van, azoknak legyen valakire lehetőségük szavazni. Hát, hogy ezen az alapon szerintem...
Ja, én sem úgy gondoltam, hogy bárki ne induljon a választáson, igen. Csak arra azt a helyzetet képzeltem el, hogy egy ilyen esetben, hogyha a Fidesz kerül ellenzékbe, de nincs Tisza kétharmad, akkor ebbe a csatározásba bele tudna szólni a DK, akkor is, hogyha ott van a parlamentben egy frakcióval.
2026 az egy új pozíciót teremt. Pont ez a beszélgetésünknek egy korábbi pontjára visszautalás. Ez az, hogy nem tudjuk, hogy mit akar a Tisza. Tehát, hogy mit akar a közjogi struktúrával, mit akar az intézményekkel, nem a személyekkel, az intézményekkel. Azt tudom, hogy mit akar a Pólt Péterrel, de mit akar az Alkotmánybírósággal. Mert nem az Pólt Péter a kérdés, hanem az Alkotmánybíróságnak a viszonya a törvényhozáshoz. Ez a fő kérdés. Na most egy ilyen helyzetben, hogyha van ott egy ellensúly, egy ellenpont, ez legyen egy zöld párt, vagy jeles egy baloldali párt, az szerintem a demokrácia revitalizálásának csak használ.
Jó, hát akkor zárásként beszéljünk erről, hogy te milyen jövőt látsz magad előtt 2026 után a baloldal számára, ami következni fog, az az új baloldal, a baloldali közösség számára inkább egy veszély, vagy egy esély, lehetőség?
Hát nem... Tudom, hogy nem provokatív a kérdés, de hogy, és ezért őszinte leszek én magam is, hogy én nem tudom, hogy mi lesz 2026 után. Tehát én elegről valamit gondolhatok, akár jó, akár rossz irányba, de azok az én gondolataim, és nekem a politikai cselekvőkhöz képest kell valamit gondolnom. Na most a politikai cselekvők még viszonylag kevés jelét adják, hogy tudjam azt, hogy milyen lesz egy kormányváltás esetén, vagy egy kormányváltás elmaradása esetén. A magyar politikai tér és benne az új baloldal, vagy a régi baloldal. Egy biztos. Én ez az óellenzék, új ellenzék kategóriák remélem elkopnak. Tehát 26 az mindenképpen egy új fordulópont, és nem szívesen idézem Petri Györgyöt, aki ugye, de őt szívesen idézem, csak azt, hogy itt most ebben a kontextusban, nem, aki egy sora úgy van, hogy ugye élvezzük a menet közbeni kerékcserét. Hogy ennél most, ami előttünk áll 26-ban egy kormányváltás esetén, az a nem ennyire megnyugtató helyzet, mert nagy az országban a krízis. De egy biztos, hogy én szeretném azt gondolni, én ebbe gondolkodok, mert ha másik irányba gondolkoznák, akkor nem tudnék bejönni ide, mert nem lenne erőm, hogy kell lenni annak a gondolatnak, ami szerint az, hogy Magyarországon a politikának újraelosztási kérdésekről szól. Arról kell szólnia, hogy erőforrással nem bíró embereket napról napra egy kicsivel, de többet felruházunk erőforrásokkal. Az, hogy emberek el tudják képzelni, hogy meg tudják haladni saját magukat, és ez az állam segít, hogy ilyen politikára szükség van, az egészen biztos. Hogy ezt egy párt vagy két párt csinálja, vagy hordja ki, hogy mutassa fel, nekem ez mindent csak mutassa fel.
Köszönöm, Balázs, a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.
És nektek is köszönöm, hogy itt voltatok, maradjatok velünk, mert folytatjuk az adást. Itt lesz velünk Bánszegi Rebeka, a 24.hu újságírója, akivel a politikai szorongásról fogunk beszélgetni, de előtte nézzünk meg egy reklámot.
Milyen lehetne egy sokkal igazságosabb Magyarország? Milyen lehetne egy sokkal kevésbé egyenlőtlen társadalom? És milyen lehetne egy olyan kormányzás, amely valóban a társadalmi problémákra koncentrál? Én Lakner Zoltán vagyok, itt a Partizánon, a következő hetekben arról fogunk beszélgetni, hogyan lehetne sokkal könnyebben hozzájutni az első lakáshoz, hogyan működhetne jobban a házi orvosi rendszer, vagy hogyan lehetne ésszel áfát csökkenteni. Ezekről, tehát közös dolgainkról szól ez a műsor.
Közös dolgok Lakner Zoltánnal, hamarosan a Partizánon. És már itt is van velem Bánszegi Rebeka, a 24.hu újságírója, aki a portálra a politikai szorongásról írt egy cikket. Szia Rebeka, köszi, hogy itt vagy.
Ja, Kamilla, köszönöm a meghívást.
Szerintem kezdjük egy kis fogalmi tisztázással, tehát először is mi az a politikai szorongás? Ez tényleg egy külön, specifikus szorongásforma?
Igen, hát ez egy érdekes kérdés, mert alapvetően a politikai szorongás nem árul zsákba macskát, vagy a fogalom azt akarja, hogy az a fajta szorongás, amit politikai vagy közéleti események kapcsán érezhet az ember. Viszont, hogy most ez egy valódi fogalom-e, vagy valódi definíció, azzal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy hivatalosan ez nem része a szakkönyveknek, tehát nem lehet ezzel mondjuk valaki egy pszichiátriai problémaként diagnosztizálni. Ugyanakkor van egy jelenség, amire lehet használni ezt a fogalmat, és ebből a szempontból viszont szerintem egy nagyon hasznos jelenség, mert hogy a hétköznapokban szerintem sok esetben lehet észlelni azt, hogy van egy olyan szorongás, ami kifejezetten azzal kapcsolatos, hogy a világ, amiben élünk, az kiszámíthatatlan. Látjuk, hogy vannak döntéshozók, akik hoznak döntéseket, amiknek befolyása van a mi életünkre, viszont mi ezt nem tudjuk megváltoztatni, és hogy ez az érzés, ez kelthet szorongást.
és ez egy olyan formája a szorongásnak, ami azokat érinti elsősorban, akik amúgy is hajlamosak a szorongásra, vagy mivel a politika mindenkit érint, ezért szélesebb körben ez másokat is elérhet.
Tulajdonképpen bárkit érinthet, de hogy akkor egy kicsit menjünk bele, hogy egyáltalán miért használtam ezt a politikai szorongást. Én nyilván általában a közéleti újságíróként és videósként nagyon sok tüntetésen megfordulok, már csak így a szakmai kihívások miatt is, és amúgy igazából mind a két oldalon azt tapasztaltam, hogy akár a beszédekben, akár a jelenlévő emberek között felmerülnek olyan hát problémák, amik szorongásra utalnak. Tehát akár a retorikában, hogyha megnézzük mondjuk a Lázár infókat, amik mostanában tényleg minden héten vannak, ott látszik, hogy Lázár János is sokszor beszél tulajdonképpen olyan félelmekről, amik összefügghetnek a Tisza felemelkedésével, de a kérdésekben, mert nagyon sokat elárulnak az ottani kérdések, amit a hétköznapi emberek tesznek fel, abban is előkerülnek a szorongásra utaló jelek. És akkor egy picit próbáltam utána menni, hogy létezik-e ez a dolog, amit én is érzek, ismerőseim között is felmerül. És amúgy 2016 körül a Donald Trump első elnöksége idején Amerikában ez egy megjelenő fogalom volt, akkor kezdtek el róla írni, azért, mert hogy pszichológusok és pszichiáterek arról számoltak be, hogy igazából egyre több kliens fordul hozzájuk kifejezetten azért, mert hogy szoronganak a politika miatt. Ezt követően aztán a 2020-as elnökválasztás előtt ezt vizsgálták is, akkor már ilyen tudományos módszerekkel, és azt találták, hogy az amerikai társadalomnak akkor több mint 70%-a szorongott a közelgő elnökválasztástól, és 60% mondta azt, hogy a politika mindennapi életre gyakorolt hatásától szorong. És ezt követően még jöttek különböző kutatások, és az egyik például azt találta pont, amire kérdeztél, hogy egyébként ez elkülönül, szóval nem arról van szó, hogy vannak emberek, akik mindentől szoronganak, hanem vannak emberek, akik egyébként híreket fogyasztanak, és ettől aztán szorongani kezdenek. És emiatt merült fel az is, hogy esetleg a DSM-5-ben, ami ugye a mentális zavaroknak a diagnosztikai kézikönyve, hogy abba belekerülhetne egy külön kategóriaként. Ez még nem történt meg, szóval hivatalosan ez nem egy külön kategória, de szerintem magáról a jelenségről beszélhetünk. Ugye ez az az érzés, amit mondjuk az utóbbi hetekben lehetett érezni mindkét oldalon, mert szerintem ez még egy nagyon fontos dolog ezzel a politikai szorongással kapcsolatban, hogy nem kötődik oldalakhoz. Tehát ugyanúgy szorongással tölthet el valakit az, hogy Orbán Viktor poloskákról beszél a március 15-i beszédben, hogy behoznak egy olyan átláthatóságinak nevezett törvényt, ami ellehetetleníteni a független média működését, vagy akár maga a Harcosok klubja esemény, ahol bármelyik megszólalót, hogyha meghallgatjuk, akkor az kelthet szorongás, de ugyanígy az, amikor mondjuk Magyar Péter rendszeresen arról posztol, hogy visszaszámol a kormányváltásig, amikor kijönnek azok a közvéleménykutatási adatok, hogy a Tisza vezet a Fidesz előtt, vagy amikor arról lehet olvasni, hogy Ruszin Szendi Romulus miket mond az ukrán kapcsolódással kapcsolatban. Tehát ebből a szempontból szerintem azért is érdekes, és lehetne meríteni ebből a fogalomból, mert hogy tényleg attól függően fognak érzelmeket kiváltani belünk ezek az események, hogy milyen a politikai elköteleződésünk. És ez egyfajta esély is lehetne, aminek a mentén akár még kapcsolódni is tudnánk a velünk ellentétes politikai oldalon állókkal.
Igen, így is fogalmaztál, hogy ez köt össze mindannyiunkat politikai oldaltól függetlenül.
Nyilván ez egy kicsit ilyen idealisztikus.
Igen. Jó, de az egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy ebből lehet-e erőt meríteni, mert azért felmerül, hogy bármire lehet ezt használni, vagy formálni cselekvéssé, vagy ez egy olyan dolog, ami ellen mindenképpen kell küzdeni, és jobban elnyomni, tehát hogy itt felmerül ez a kérdés, hogy mennyire transformálhatóak át ezek a szorongások valami előremutatóba.
De ennek szerintem kettő szintje van, az egyik a politikai szint, a másik pedig a befogadó, tehát a választópolgárok szintje. Szóval az, hogy a politikai aktorok, mint pártok és politikusok használják az érzelmeket, és ezek között a szorongást is, az szerintem nem egy ilyen nagyon erős állítás. Nyilván látjuk leginkább egyébként a félelem vagy a gyűlölet az, amit elő szoktunk hozni, főleg nyilván a kormány oldaláról, hogy mennyire erős kampányokat épít erre, de ugyanígy lehet egyébként pozitív érzelmekkel is, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk a a hazaszeretetet mennyiben tudják használni, vagy a büszkeséget különböző események kapcsán. Ezek is olyan dolgok, amikor az érzelem határozza meg a politikai kampányt, és egyébként szerintem az egy érdekes dolog, hogy amennyire racionálisnak tartjuk magunkat, így a 21. században valójában, hogyha politikát megnézzük, akkor sokkal inkább az érzelmek dominálnak, akár kommunikációs szinten is, mint a szakpolitikai döntések és az érdemi olyan viták, ahol amúgy így bele kell gondolni a számokba, és ki kell következtetni. Szóval szerintem a szorongást is lehet használni, akár jó, akár rossz értelemben. Tehát az, hogy mondjuk a pártok, mondjuk ha jó értelembe vesszük, akkor meg kell nézni, hogy milyen döntéseket hoznak az utóbbi időben. Tehát például a Harcosok Klubját, ugye az előbb említettem, hogyha nem a Fidesz politikai szimpátiájával bírsz, akkor ez lehet egy szorongató helyzet. Ugyanakkor, hogyha az ő oldalukon állsz, akkor viszont az egy olyan esemény, ami kivisz, mert most arra az eseményre gondolok, ami konkrétan megvalósult a közösségi esemény formájában, nem az utána levő ilyen online társalgási szintre, hanem az egy olyan esemény, ahol tudsz kapcsolódni másokhoz, megbeszélhetitek, hogyha problémáitok van, kapsz üzeneteket, biztosítanak róla, hogy itt biztonság van, nem kell félni. Ugyanígy mondjuk Magyar Péternek a Nagyváradra tett túrája, az is egy olyan közösségi élmény volt, ami egyébként többek között szorongást is csökkentett. Nyilván nem azt mondom, hogy csak a szorongásra építik ezek a politikai pártok a stratégiájukat, de hogy látszik, hogy egyébként tudnak reagálni rá, hogyha úgy van. Egyéni szinten viszont nem vagyok benne biztos, hogy feltétlenül használni kell, mert ha más szorongásról beszélünk, akkor szerintem tök fontos szembenézni, hogy nyilván nem a politikai szorongás, de a szorongás más aspektusai azért összefüggenek a teljesítménykényszerrel és különböző nyomásokkal, de nem feltétlenül kell hasznosítani a szorongást.
Érdekes, amit az érzelmek szerepéről mondasz a politikában, hogy ugyanúgy lehet a pozitív érzelmeket is használni, nem csak a félelmet, mert egyébként pont azt szokták mondani, hogy a félelem az erősebb érzés, és hogy ezért használják a politikusok a félelem politizálást, de akkor azt mondod, hogy ugyanígy a pozitív érzelmek is építhetőek egy ilyen politikai kampány szempontjából? Nem jelent verseny hátrányt az, hogyha valaki nem akar félelemre építő politikát csinálni?
Igen, hát amit látunk azért az az, hogy sokkal erősebb tehát ugye ezt nem csak a felmérések mondják, hogy a félelem és a negatív érzelmek jobban mozgósítanak, hanem ezt is látjuk a gyakorlatban, hogy azért, hogyha megnézzük az utóbbi évek kampányait, azokban túlsúlyban voltak igazából a negatív kampányok, bár nyilván minden negatív kampánynak van egy pozitív oldala is, mert mondhatjuk azt, hogy a félelem az nem a félelemre ment, hanem a biztonságérzetre, szóval hogy minden igazából, akár még a gyűlölet is arra, hogy igazából az a csoportkohéziót akarta erősíteni, tehát minden megfordítható, de nem akarom azt sugallni, hogy azt gondolom, hogy a pozitív kampányok kora fog beköszönteni.
Igen, és említed egy fontos tényezőként a technológiai fejlődést, a közösségi média használatot, a véleménybuborékokat, hogy ezek is mind olyan tényezők, amik növelni képesek ezt a bizonyos politikai szorongást, de az viszont nem látszik, hogy a technológia fejlődése ellen az egyéni szinten hogyan lehetne küzdeni, szóval érdekel, hogy akkor ez azt jelenti, hogy el kell fogadni azt, hogy ez így itt marad velünk, és kezeli mindenki úgy, ahogy tudja, vagy pedig azt gondolod, hogy lenne értelme olyan dolgon gondolkodni, hogy akár állami szinten szabályozni a közösségi médiákat annál jobban, mint ahogy most szabályozzuk.
Igen, ugye alapvetően a technológiát annak kapcsán hoztam be, hogy az látszik, hogy jelenleg egy olyan helyzetben vagyunk, és hogy azért érdemes most beszélni a politikai szorongásról, mert úgy tűnik, hogy nem csak a politikai szereplőknek, hanem az algoritmusokat befolyásoló döntéshozóknak sem érdekük csökkenteni ezt a politikai szorongást, és amit én egyik ilyen olyan tényezőként azonosítottam, ami erősítheti ezt a politikai szorongást, vagy szorongást úgy általánosságban, az például az, hogy ugye a végtelen hírfolyam, szóval az, hogy annyi információhoz férünk hozzá, amennyire igazából nincsen képességünk befogadni. Szóval sokkal nagyobb az a tudásunk, hogy mit nem tudunk, mint az az információ, amit meg tudunk szerezni, és ennek van egy szorongáskeltő hatása. Ráadásul ugye a médiák alapvetően médialogikája az úgy működik, hogy a negatív híreket jobban fogyasztják, azok kattintósabbak, népszerűbbek, és éppen ezért, hogyha a világ másik oldalán történik valami szörnyűség, arról általában valójában hamarabb hírt kapunk, mint arról, hogyha a szomszéd utcában valamilyen pozitív dolog történik, egyszerűen a felépítése miatt. Ugyanígy a másik, amit még így a technológiai részhez hoztam, az pedig az, hogy a polarizáltságunk miatt igazából létrejön ez a mi és ők kategória, amit a közösségi médiás buborékok csak fokoznak. Hiszen, hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk egy Facebookon vagy akármilyen más felületen mit látunk a velünk ellentétes oldalon állókból, általában valamilyen poszt alatt a negatív kommenteket. És még ez mondjuk egy régebbi korszakban úgy nézett ki, hogy lehet, hogy tudtam a szomszédomból, hogy ő Gyurcsány Ferencért rajong, én pedig mondjuk Orbán Viktorért rajongok, de közben azt is tudtam, hogy nem tudom, áthozza a sütemény maradékot, hogyha már neki nem kell, és egyébként közösen javítjuk ki a kerítést. Tehát voltak olyan élmények, amik ahhoz az adott személyhez kapcsolódtak, azon kívül, hogy nem értünk egyet valamiben. Nyilván a Facebookon és a különböző közösségi médiás felületeken alapvetően csak azzal az oldalával találkozunk a másik embernek, hogy nem értünk egyet, ami még nehezebbé teszi igazából azt, hogy empátiát érezzünk a másik irányába. Úgyhogy én alapvetően technológiával kapcsolatban nem vagyok igazán optimista, mert hogy nem látom, hogy azokra a problémákra, amik már különböző kutatásokban ki lettek mutatva, hogy egyébként a mentális egészségünknek valóban nem tesznek jót, nem látom, hogy erre lennének bármiféle lépések, hogy ezt szabályozzák, és amit kérdezel, hogy állami beavatkozás elégséges-e, valószínűleg még egy állami beavatkozás sem lenne elégséges, hanem ez valami sokkal nagyobb beavatkozás lenne szükséges, olyan, ami akár az államokon túlnyúlik, és ennek jelenleg jelét sem látjuk.
Akkor beszéljünk két konkrét helyzetről. Amikor kitört az orosz-ukrán háború, akkor én megdöbbenéssel tapasztaltam azt a jelenséget, hogy főleg fiatalok körében, a különböző Facebook buborékokban mennyire általánossá vált ez a trend, hogy az emberek mernek beszélni a háború miatti félelmeikről, és arról, hogy itt van a szomszédunkban egy háború, és hogy ez hogyan érint minket, és őszintén megosztották egymással a félelmeiket az emberek, és az lenne a kérdésem, hogy nem tudom, hogy találkoztál-e ezzel a jelenséggel, de hogy ezt te például politikai szorongásként azonosítod be, és egyébként mit gondolsz arról, hogy jó megoldása az, hogy ilyenkor ezekben az online terekben ezt közösségileg megbeszéljük, vagy inkább belehúz egy ilyen közös negatív spirálba, amiben egyre csak jobban megijedünk azért, mert azt észleljük, hogy mindenki más is meg van ijedve.
Egyébként akár igen, ide sorolható, már is akár nevezhetjük politikai szorongásnak, nyilván az egy közéleti esemény, bár azért hozzátenném, hogy talán annyiból az inkább egy ilyen reális félelem, mint szorongás, mert hogyha azt veszük, hogy mi a különbség a szorongás és a félelem között, akkor igazából az, hogy a félelem az valamilyen valós fenyegetésre vagy veszélyre adott reakciónk, a szorongás az meg inkább belülről fakad, és vonatkozhat olyan dolgokra, amik még nem történtek meg, vagy bizonytalan a kimenetele, szóval a szorongás esetében nagyobb a hangsúly a saját belső megélésünkön. Nyilván egy háború az minden szempontból egy reális fenyegetés, szóval hogy ebből a szempontból az talán inkább félelem, de nyilván lehet akár politikai szorongásnak is mondani. A kérdésnek az a fele, hogy erre jó reakció ez, hogyha közösen beszéljük meg, erre tulajdonképpen lehet egy jó reakció, de szerintem fontos azt is észrevenni, hogy maga a szorongás az nem feltétlenül egy krónikus állapot, tehát hogy mindenki szorong, vagy legalábbis az emberek nagy része szorong, valószínűleg a nézők is szorongtak már életükben, és hogy ez igazából teljesen természetes, inkább úgy kell ezt elképzelni, mint egy spektrumot, szóval, hogy ha teljesen hiányzik a szorongás, az sem jó, biztos mindenki hallotta azt a konyhapszichológiai megállapítást a különböző ilyen sorozatgyilkosos filmek karaktereivel kapcsolatban, hogy nem szeret, nem szorong, nem tanul, és hogy akkor pszichopata, vagy hogy ez egy ilyen pszichopatológiai dolog, és valóban nem jó, hogyha valaki teljesen nem szorong, míg a másik oldal, hogyha már az életnek az annyira nagy területére kihat a szorongás, hogy mondjuk az motivációvesztéshez vagy döntésképtelenséghez vezet, nyilván az sem jó. De a kettő között van egy ilyen középső, nagyobb rész, amin viszont mozoghat a szorongás, és lehet akár motiváló is, hiszen mondjuk egy vizsga előtt, vagy egy állásinterjú előtt akár meríthetünk abból, hogy a szorongás a segítségünkre lesz. Éppen ezért, hogyha a közösségi térben beszéljük meg a szorongást, az működhet, attól is függ, hogy kinek mekkora a szorongása.
És akkor egy másik példa az pedig az, hogy az ellenzéki fiatalok, vagy az ellenzéki választópolgárok körében több fideszes kétharmad után is felmerült egy olyan diskurzus, hogy fenyegeti ez a hatalom már annyira a saját életemet, meg a saját egzisztenciámat, hogy el kell hagynom miatt a hazámat. És ezek a kérdések azért a nyilvánosságban is felbukkantak. Te ezeket a vitákat, vagy ezeket a dilemmákat hogy láttad ennek az egész politikai szorongásnak a keretrendszerében?
Abszolút tartozhat a politikai szorongás kérdésköréhez. Amit viszont így kiemelnék a korábbi helyzetekhez képest, hogy miért éppen most téma ez, hogy szerintem ami most különösen szorongató, az a bizonytalanság. Szóval az említett két példához képest most tulajdonképpen egyszerűbb helyzetben vagyunk, hiszen még ha valaki nagyon ellenzéki, elköteleződésű, akkor is ott van a remény, hogy még jön a választás, akármi lehet. Tehát, hogy most nincsen egy olyan dolog, ami kifejezetten indukálhatja a félelmet. Viszont a szorongást igen, mert hogy bizonytalanság van. Szerintem azt így érdemes felismerni, hogy amúgy globális szinten is van egy bizonytalanság, szóval nem csak Orbán Viktor szokta emlegetni a világrendszerváltást, hanem valóban azt látjuk, hogyha nézzük a különböző híreket, hogy háborúk vannak, vámháború van, egyébként populisták emelkednek fel, szélsőséges pártok jelennek meg olyan országokban, amikben mondjuk korábban nem volt ez elképzelhető. Szóval van egy olyan hangulat, hogy az a rendszer, az a világrendszer, amit eddig ismertünk, az nem működik, vagy nem úgy működik, ahogy eddig ismertük, ami kiszámíthatatlan és bizonytalanság. Ugyanígy szerintem itthon is, nyilván akárhogy végződik a 2026-os választás, az szerintem már most látszik, hogy nem egy olyan országban fogunk élni, ahol eddig élünk 15 éve. És a NERT, mint olyat, mert hát nevezzük Nemzeti Együttműködés Rendszerének a rendszert, mert ő saját magát így nevezi, lehet szeretni, lehet nem szeretni, lehet támogatni, lehet nem támogatni, viszont ebben éltünk, ez egy kiszámítható dolog volt, amit mindannyian ismertünk. És ennek a megszűnése, vagyis kiüresedése inkább, az hozhat egy olyan érzést, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a következő lépés, ami szorongást okoz. És nekem ez az állításom igazából, hogy 2026-ban, hogyha folytatódik is a NER, nagyon más formában fog, hiszen ezt már most is látjuk a különböző kormánypárti politikusok reakcióiból, egy csomó olyan dolog történt, amit eddig nem láttunk, akár az, hogy miniszterek üzengetnek egymásnak, akár azt, hogy polgármesterek üzengetnek egymásnak, akár ezt nem tudják eldönteni, hogy akkor most a Pride-ot betiltották-e, vagy nem tiltották meg, de lehet még sorolni, hogy mik azok az ilyen szokatlan részek, amik eddig nem voltak a NER hétköznapjainak a részei, és nyilván egy kormányváltás esetén pedig még nagyobb mértékben fog változni az a világ, amit most láttunk, most pedig pont abban az átmeneti állapotban vagyunk, amikor igazából a kapaszkodók azok nincsenek, és nyilván ez lehet egy reményteli helyzet is, de megvan az esélye annak is, hogy szorongást keltsen.
Ugye a 24-nél dolgozol újságíróként, és nem pszichológusként praktizálsz, de van ez irányú végzettséged, és ezért kérdezlek arról, hogy egyébként hogy látod, hogyha valaki ezekkel a problémákkal megy el egy szakemberhez, akkor fog tudni kapni segítséget, és mit tehetnek azok, akik anyagi okokból nem engedhetik meg maguknak, hogy professzionális segítséget kérjenek?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert egyébként a cikkben is írtam róla, hogy Magyarországon kifejezetten politikai szorongás témájában nincsenek adatok, legalábbis én nem találtam. Nyilván ez attól is függ, hogy ez egy viszonylag friss fogalom, de hogy az viszont látszik, hogy amúgy mondjuk a magyar társadalomnak az olyan térképén, ami az egészségügyi problémákat sorolja fel, ott rendre nagyon elől szerepel a mentális problémák témaköre, szóval látszik, hogy amúgy lenne igény a magyar társadalomban arra, hogy foglalkozzanak a mentális problémákkal. Nagyon rosszul állunk egyébként az öngyilkosságok szempontjából, mint hogy mindig dobogós helyen végzünk sajnos az EU-n belül, és hát azt is lehet tudni, akár tapasztalatból is, akár hogyha az ember utána néz, hogy amúgy viszonylag hosszak a várólisták, hogyha a terápiára szeretne menni az ember, és ráadásul nagyon szűk az államilag támogatott terápiás lehetőségeknek a száma. Úgyhogy itthon szerintem ilyen kettős megítélése van a pszichológiának, meg a pszichológiai problémáknak, mert hogy még mindig van egy van egyfajta ilyen negatív sztereotípia, hogy nem merünk segítséget kérni, vagy esetleg bizonyos körökben nem tűnik ez egy annyira egyértelmű választásnak, még akkor sem, hogyha érzi valaki, hogy nincsen rendben. És a másik oldal, hogyha el is jut valaki odáig, és amúgy nincsen olyan jó anyagi helyzetben, akkor szerintem elég szűkös az, amit igénybe vehet.
És zárásként arról szeretnék kérdezni, hogy említed a cikkben, hogy fogsz még írni, és a hipernormalizáció fogalmával folytatod majd ezt az írást. Kérlek egy kicsit spoilerezz, hogy mit nevezünk hipernormalizáció alatt, és mi köze a politikához?
Igen, ez a hipernormalizáció, ez tulajdonképpen a Szovjetunió bukása előtt született fogalom, vagy hát után, de arra az időszakra használt fogalom, ami azt jelenti, hogy az emberek már érzékelik, hogy a rendszer nem működik tökéletesen, de mégis fenntartják a rendszer működtetését. Tehát már nem a hit, hanem inkább a rutin tartja össze. És szerintem egyébként ezt globálisan, meg lokálisan, tehát magyar szinten is lehet használni, és ami miatt nekem izgalmas ez a fogalom, és ami miatt szeretném így a szorongás után szintén megvizsgálni, az azért van, amit az előbb is említettem, hogy én úgy gondolom, hogy most egy változásban vagyunk, és az látszik, hogy a keretei a NER-nek még állnak, viszont a tartalom az akár melyik irányba fog változni, azt még nem látjuk, hogy mi lesz, és hogy ez a paradox helyzet, hogy igazából benne vagyunk valamiben, aminek érzékeljük már a diszfunkcióját, de mégis a hétköznapokban úgy élünk tovább, mintha nem történne semmi, hogy ez okozhat szorongást. Nyilván egyébként ezt a fogalmat globálisan is használják, méghozzá azért, mert hogy nagyon sok olyan tényező van, ami globálisan is amúgy szorongásra ad okot, és hát nem tudom, hogy alapvetően nem csak a politika, hanem nyilván, ha kinyitjuk, akkor ott van az összes közösségi média és minden olyan dolog, amit említettünk, ezek nem könnyítik meg a mai embernek a kihívásait, és a mentális betegségek valószínűleg hogy jobban írják le a 21. századok, mint bármilyen másik betegség.
Hát ez nagyon érdekes, és nagyon kíváncsian várom akkor a következő írásodat a hipernormalizációról, és ezt ajánlom a nézőknek is. Köszönöm, Rebeka, a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
És nektek is köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozunk hamarosan, kövessétek a Partizánt. Sziasztok!